Szeretettel köszöntlek titeket. Hol is kezdjem? Talán most úgy kezdeném, hogy felolvassuk azt a két alapigét, amit hoztam, aztán utána fejtem ki a témát, bevezetőképpen is néhány gondolatot, hogy miért jött elém ez a téma, meg aztán hát az ige hirdetés erről a témáról fog szólni. Én Annát kértem meg, hogy az ige felolvasása után kérjen áldást az igei szolgálatra. Az ige két helyről lesz, mind a kettő a Jelenések könyvében van megírva. Ha már egyszer koronavírus, akkor vegyük elő a Jelenések könyvét. A második fejezetnek a 11. versét fogom felolvasni, és van még egy ige vers, az pedig egy kicsit hátrébb van a Jelenések könyvében, ez a 20. fejezetnek a 6. verse, ezt a két verset szeretném felolvasni. Isten igéje iránti tiszteletből álljunk föl, és úgy hallgassuk. Aki győz, annak nem árt a második halál. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. Imádkozzunk. Amen. Kérek, hogy foglaljatok helyet. Az utóbbi néhány hétben nagyon foglalkoztatott ez a téma, hogy mi minden van összekötve a győzelemmel, és a mai igehirdetésnek a címét, hogyha meg kell határoznom, akkor azt mondanám, hogy aki győz, annak lesz része az első feltámadásban. És ez nagyon súlyos kijelentés, amit most mondtam, és tudjátok, nekem vissza kell gondolnom arra az időre, 92-28 évvel ezelőtt, amikor megismertem az Úr Jézust, és megértettem, hogy mit jelent őt behívni az életembe, hogy feltétel nélküli engedelmességet vár mindazoktól, akik őt megszólítják, akik őt behívják az életükbe. Ezt tisztázta velem még a megtérésem előtt. És akkor, ez megtörtént velem, tényleg megváltoztatott, olyan dolgokat tapasztalhattam meg, ami előtte nem volt az életemnek a része, mint a békesség, az öröm és a szeretet. Abban a minőségben, abban a tulajdonságában, abban a természet feletti voltában, amit csak egyedül Isten tud adni az ember számára. Akkor azt láttam, hogy ahhoz, hogy valaki részesüljön a feltámadásban, az első feltámadásban, hiszen lesz egy második feltámadás is, az ige szól erről, hogy részesüljön az első feltámadásban, és ez össze van kötve az elragadtatással. Úgy gondoltam, hogy csak egy feltétele van, így most egybeveszem a két dolgot, a megtérés és újjászületés. Hogyha ez megtörtént, akkor valaki, akivel ez megtörtént, nyugodtan várhatja az Úr Jézusnak a visszajövetelét is, részesül az elragadtatásban. Most, hogy alaposabban olvasgatom a Szentírást, különösen a Jelenések könyvét, egyre inkább kezd az kirajzolódni előttem, hogy ez kevés. Az ige úgy tűnik, hogy a győzelemhez köti a elragadtatásban való részvételt, és ezért nagyon el kell gondolkoznunk azon, hogy ez tényleg így van-e az ige alapján. És amikor erről szolgálok így közöttetek, azt el kell mondani, hogy mindegyikünknek az ismeret, az igazság az részerint adatot. Tehát nem egyszer látunk olyat, hogy hívő emberek különböző véleményen vannak. Ugye volt egy ilyen téma az üdvösségnek az elveszíthetősége, hogy az üdvösség nem elveszíthető. Különbözőféleképpen vélekednek hívő emberek, újjászületett hívő emberek, de ez nem kell, hogy elválaszol minket, hiszen tudjuk, hogy rész szerint van az ismeret. Viszont akkor, hogyha valamilyen témát Isten felhoz az életünkben, a szívünkben, akkor azt nagyon komolyan kell vennünk. azért hozza föl, azért kerül valami ige, egy üzenet a szemünk elé, mert azzal nekünk foglalkoznunk kell. És amikor foglalkozunk ezekkel az igei igazságokkal, mindig bennünk kell, hogy legyen a nyitottság, hogy nem biztos, hogy jól látjuk a dolgokat, de vizsgáljuk meg a témát. És így hoztam elétek ezt a témát, hogy aki győz, annak lesz része az elragadtatásban, illetve az első feltámadásban. Szeretném ott folytatni az ige hirdetést, hogy ahogy olvasgattam a Jelenések könyvének az elején, van Jézus Krisztusnak üzenete minden gyülekezethez. Minden gyülekezetet megszólít az Úr. És az a kép, amit János látott, az arról szólt, hogy azok a csillagok, amiket Jézus a kezében tart, azok a gyülekezetnek a vezetői. Ott tartja, vagy azt mondja, hogy angyalai. És azt mondja, hogy az arany mécstartók között jár. Tehát Jézus Krisztus közel van hozzánk. Ő tökéletesen ismeri az összes gyülekezetet. És az Úr Jézus megfogalmazta az üzenetét, 7 különböző gyülekezetet nevesít, és ahogy olvassuk ezeket a leveleket, üzeneteket, azt látjuk, hogy nagyon korrekt mindaz, amit Isten elmond egy gyülekezetről. Ha megnézitek ezt az értékelést, akkor látjátok, hogy abban benne vannak a pozitívumokat, és amiket megtettek a hívők, amikben jók voltak, amikben ragaszkodtak az Úrhoz, de mindig van valami, talán egyetlen egy gyülekezetnél nem olvashatunk ilyet, ez a Philadelphia gyülekezet, az összes többinél mindig van valami, amit rosszul csinálnak, amit elfelejtettek, amiből nekik meg kell térniük. Mind a 6 gyülekezetben. Egyetlen egy kivétel van, a Philadelphia gyülekezet. És most az ige hirdetésünkhez az kapcsolódik, hogy azt véltem felfedezni, hogy az összes üzenetben azt mondja az Úr a gyülekezetnek, a gyülekezet minden egyes tagjának, hogy aki győz. Tehát a mennyei áldás az feltételhez van kötve, és ez a feltétel pedig a győzelem. Tehát annak jár, aki győz. És szeretném, hogyha elolvasnánk ezeket a kijelentéseket, amit az Úr mond nekünk, a gyülekezeteinek, és sorról sorra nézzük meg, hogy mit mondott nekik. Az efézusi gyülekezetnek azt mondta a Jelenések 2:7-ben, az új fordítás így kezdi, hogy aki győz, Károliból olvasom, a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Tehát az élet fájáról azok szakíthatnak, akik győztek. A szmirnai gyülekezetnek azt mondja az Úr a 2:11-ben, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. És ugye ez az ige hirdetésünknek most a témája, és ezen gondolkoztam, hogy mi van ebbe benne, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. És azért hoztam föl alapigeként egy másik ige verset a Jelenések könyvéből, hogy megértsük, hogy kik azok az emberek, akik számára a második halál már nem árt, és akkor még egyszer felolvasom a 26-ból, így szól, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nincs hatalma a második halálnak. Tehát ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papja, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Ugye ez az ige arról szól, hogy a mennyei atyának van egy üdvterve. Különböző korszakokon keresztül vezeti az emberiséget. Most a kegyelemnek a korszakában vagyunk, ami egészen pünkös napjától, az Úr Jézus Krisztusnak a visszajöveteléig tart. Ez a pogányoknak az ideje, amikor a pogányok széles, nagy számban megtérhetnek az Úrhoz. Ez egy furcsa és különleges helyzet a zsidóság számára, hiszen úgy látjuk, hogy egy kicsit mellőzve vannak ők, bár Isten kegyelme, irgalma végig kíséri ennek a nemzetnek az életét is, sok hányottatáson keresztül. De most egy olyan időszak van, amikor az pogányoknak hirdettetik az evangélium üzenete. Aztán, amikor az Úr eljön, akkor lesz valami itt ezen a földön, Ez pedig az ige azt mondja, hogy az Antikrisztusnak az időszaka lesz. Ez az, ami egyszer bekövetkezik. Sokat gondolkoztam azon, hogy Isten miért engedi meg azt, hogy a sátán ilyen értelemben egy ember által láthatóvá váljék. És én arra a következtetésre jutottam, hogy valójában az ige világossá teszi, hogy addig, ameddig valaki meg nem tér, addig a sátán szolgálja. Azáltal, hogy Istennel ellenséges gondolkodások vannak a fejébe, és a másik meg az, hogy azok a vágyak és kívánságok hajtják az életét, amit ez a sátáni lelkület gerjez benne. És ez uralja. Isten igéje világossá teszi, és világossá teszi azt is, hogyha valakinek az életében megvolt a megtérés, újjászületés, akkor a mennyei atya fogja meg azt az embert, a ő gyermekét, és áthelyezi őt a sátán birodalmából az Isten országába. Ez az áthelyezés történik meg. A törvénytiprás most még csak titokban történik, nem veszik észre az emberek, hogy valójában az egész társadalom, a politika, a kultúra és minden a sátán szolgálja. Ez titokban történik, de eljön az az idő, amikor szembesíti az Isten az emberiséget, hogy milyen az ő lelke, és ki az, akit valójában követ. És ez fog bekövetkezni akkor, amikor ez a fenevad a tengerből feljön, és követeli magának a hódolatot. És minden klímaproblémára, minden gazdasági problémára neki lesz megoldása. Nem szeretnék ebben a témába belemenni, csak inkább az, hogy Isten megengedi ezeket a dolgokat. Sok mindent megenged. És utána, bár azt tudjuk, hogy a mi világunk az megromlott, az ég és a föld, Isten újra fogja teremteni az egész világot. Ez halálra van ítélve, amiben most élünk. De lesz egy új ég és egy új föld. De érdekes, hogy egy következő kérdés vetődik föl, hogyha már az Antikrisztussal leszámol, az ő birodalma összeomlott, akkor miért nem jön el egyből az új ég és az új föld? Hát akkor legyen minden újjá. És Isten meg akarja mutatni az emberiség számára azt, hogy milyen lehetett volna a mi földünk, ha neki engedelmeskedünk, ha az ő uralma meg tud valósulni ezen a földön. És ez az, amit az ezeréves birodalom el fog hozni az emberiség számára, és Isten igéje azt mondja, hogy Jézus Krisztus nem akar egyedül uralkodni, egyedül kormányozni, hanem az ő felesége is mellette lesz az eklézsia, a győzteseknek a hada. És itt azt olvashatjuk, hogy ez össze van kötve, tehát a győzelemmel össze van kötve, ugye ez mondhatnánk úgy is, hogy feltétel, a feltámadás, az elragadtatás, az első feltámadás, és ez az uralom Jézus Krisztussal együtt. És hogyha egy kicsit folytatjuk a gyülekezeteknek írott üzenetet, hogy mit mond a többinek, ugye most a Szmirnáról beszéltem, és ebből kifolyólag egy kicsit kitekintést, hogy milyen korszakokban vagyunk benne, és milyen korszakok várhatók aztán a későbbiekben. A pergamoni gyülekezetnek azt mondja, hogy a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén újírod nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Én erről a kövecskéről nem beszélnék, mert fogalmam sincsen, hogy mi ez a kövecske, nem értek hozzá. De itt arról van, hogy enni adok az elrejtett mannából. Azt tudjuk, hogy mi volt ez a manna Isten népének az életében, történetében, a zsidóságnak a történetében, hogy 40 évig vándoroltak a sivatagba. Gyakorlatilag, hogyha Isten nem adta volna ezt a mannát, akkor éhen haltak volna, és erre naponta volt nekik szükségük. És azt is világossá teszi Jézus Krisztus, hogy ez az igazi mennyei kenyér, a mennyei manna az ő. Tehát őről van szó. Tehát ő életéből, az ő jelenlétéből, az ő győzelméből részesülhetnek azok, akik hozzáragaszkodnak, akik győztesek ebben a világban. A következő gyülekezet az a tiátriai gyülekezet, neki azt mondja, hát ez egy nagyon zűrös gyülekezet volt. Talán ez volt az egyik legzűrösebb, a másik meg a laodíciai, az utolsó korszaknak a gyülekezete, a laodíciai gyülekezet. De a tiátriai, és nagyon gázos volt, és nekik mégis azt mondja, mert ott mindig voltak emberek, mindig voltak hívők, akik A rossz körülmények ellenére, a fertőzött üzenet és tanítás ellenére tudtok ragaszkodni Jézus Krisztushoz, és nem szennyezték be azzal, ami általánosságban jellemezte az akkori egyházat, vagy az ottani gyülekezetet. És azt mondja, hogy is aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet. Hát ezen is elgondolkodhatnánk, hogy itt az Úr összeköti a kettőt. Hogy aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet. Talán, hogyha ezt egy kicsit alaposabban megvizsgálnánk, akkor látnánk, hogy a győzelem abban rejlik, hogyha valaki mindvégig megőrzi Jézus Krisztusnak a cselekedeteit. És ezt kell értelmeznünk, hogy ezt hogy kell értelmezni, hogy kell megvalósítani az életünkbe. És így folytatódik tovább, hogy annak hatalmat adok a pogányokon. És uralkodnak rajtuk vasveszővel, mint a fazekas edényei széttörettetnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot. Tehát itt is egy ígéret fűződik, és véleményem szerint ez az ezer éves birodalomról szól, amikor Jézus Krisztussal együtt az ő szentjei uralkodni fognak, kormányozni fognak, a társadalom, az emberiségnek a javát fogják szolgálni. Igazsággal, tisztességgel, szeretettel, a jóra való vezetéssel. Ahogy kell mondjuk felnevelni egy édesapának és egy édesanyának is a saját gyermekeiket. És a következő gyülekezet, a szárdiszi gyülekezet, az egy nagyon érdekes ez az üzenet, és ott azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És az üzenetben felhívja a figyelmet arra, hogy szükséges felébredni. A gyülekezetnek fel kell ébrednie. Mert hogyha nem ébredsz föl, akkor az éjszaka eljövök, mint a tolvaj. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy azok a hívők, akik az utolsó időkben ébren tudnak lenni, ugye előtte felébredtek, és ébren is maradnak azt követően, azok tudni fogják, hogy az Úr közel van. Ez kiolvasható az igéből, hogy tudni fogják. Azok az emberek nem számítanak majd Jézus Krisztusnak az eljövetelére, akik nem tudnak felébredni, akik alszanak. Akik alszanak, azok számára éjszaka tolvaj lesz Jézus Krisztusnak a visszaértkezése. Észre se veszi. Hát, hogyha éjszaka valaki alszik, akkor úgy be tud jönni a tolvaj, bejön, elviszi az értéket, és utána felébredsz, és nem találkoztál a tolvajjal, csak azt látod, hogy valami eltűnt. Elvitte a tolvaj. Tehát ezért is fontos nekünk a világosság, az ébrenlét. És azt mondja ennek a gyülekezetnek, ez egy nagyon komoly üzenet, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, ugye ez a szenteknek a cselekedete, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből. Hát, és mi van azokkal, akik nem győznek? Tehát itt azt mondja, hogy aki győz, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről, és az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Filadelfiai gyülekezet. Aki győz, oszloppá teszem az én Istenemnek templomában, és többé onnan ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenemnek városának a nevét, az új Jeruzsálemet, amely az égből száll alá, és az én Istenemtől, az én Istenemtől, és az én új nevemet. Ez is egy csodálatos reménység, egy csodálatos ajándék, amit Jézus Krisztus az ő hívei számára felkínál. Nem szeretnék ebben most egyelőre belemenni, de látjuk ennek az ígéretnek a jelentőségét. És a legvégső, ugye Laodíciáról beszéltem, hogy ez egy beképzelt gyülekezet volt. Hát ezt a laodíciai gyülekezetet az utolsó időben úgy kell nektek elképzelni, mint akik tökéletesen biztosak az elragadtatásba. Minket az Úr el fog vinni? Tökéletesen biztosak ebbe. Csak lemaradnak róla. Tehát ilyenek a laodíciai gyülekezetbe járó emberek. Mert azt mondja, hogy azt mondod, hogy te erős vagy, te meggazdagodtál, te neked mindened megvan, semmi szükséged nincsen. És azt mondja, nem tudod, hogy te vagy a vak, a szegény és a mezítelen. Teljesen tévedésben él az a gyülekezet. Ilyen lesz az utolsó időnek a gyülekezete. És mégis ébresztő szózatot szól Jézus Krisztus az ottani gyülekezeti tagoknak, és a végén azt mondja, hogy aki győz. Tehát ott is lesznek győztesek. Ott is lesznek olyanok, akik felébrednek, akik éberen várják az Urukat. Aki győz. megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön, amint én is győztem, és ültem az én atyámnak az ő királyi székébe. Ez döbbenetes, az ő királyi székét osztja meg a gyermekeivel, a híveivel. Megosztja a királyi székét. Erről szól a győzelem. Na most én teszem föl a kérdést. Ha nem lenne annyira fontos az, hogy mi győzzünk itt ezen a földön hívő emberként, akkor Jézus Krisztus miért ezt az üzenetet mondta mind a hét gyülekezetnek? Ha viszont fontos, hogy győzzünk, akkor meg kell értenünk, hogy miben áll ez a győzelem. Ki az, aki győzött? Ahhoz, hogy röviden és tömören elmondjam, mondhatnék csak el egy szót, hogy Jézus, ő az, aki győzött, de inkább megint a jelenések könyvéből olvasnék föl nektek az 5. fejezetnek az első 5 verse, és látik annak jobb kezében, az Istennek a jobb kezében, aki a királyi székben üle, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És látik egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki, sem mennyben, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet kinyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, mondja János, hogy senki sem találtatik méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondta nekem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétjét. Szóval mi ez a könyv? Mik ezek a pecsétek? Hát Istennek a csodálatos terve a jövőre vonatkozóan. A teljes megváltás. Az emberi léleknek, az emberi testnek, az egész világ mindenségnek a megváltása. Ebbe a könyvbe benne van az új ég és az új föld, és minden benne van. De van rajta 7 pecsét, és ki méltó arra, hogy ezt a 7 pecsétet feltörje. És tudjátok, mi arra gondolnánk, hogy jó, oda jön valaki, feltépi ezeket a pecséteket, és akkor eljött az új ég és az új föld. De nem ezt olvashatjuk a Szentírásban, hanem az a 7 pecsét, az 7 csapás. Sőt, ugye a 7. pecsétnek van következménye a 7 trombita, a 7. trombitának meg van a következménye a 7 csésze, ami kiöntetik, tehát ezek mind benne vannak ebbe az egész sorozatban. És a végén jön a kiteljesedése, az Istennek, az országának a kiteljesedése, ami az ő szándéka volt, ami az ő terve volt, és ami Jézus Krisztusban tökéletesen megvalósult. Ott a Golgotán, amikor meghalt Jézus Krisztus, akkor győzött. De abban a halálban benne van mindenkinek a halála. A világ mindenségnek a halála is benne van. És harmadnapon, amikor feltámadt, akkor abban benn van mindenkinek a feltámadása. A világ mindenségnek az újjáteremtése, az új ég és az új föld benne van. Ő benne teremtetett minden a fiúban. És tehát ő az, aki győzött. De hogyan lehet a miénk is ez a győzelem, hiszen aki győz, annak nevét nem törli ki az életkönyvéből. Aki győz, az foglalhat helyet Jézus Krisztusnak a trónján. János, megint csak János, ugye a jelenések könyvét is ő írta, sok erre vonatkozó üzenet van az evangéliumokból, és most a leveléből olvasok föl egy kis részt, mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot. Itt van egy üzenet benne, hogy mit kell legyőzni? A világot kell legyőzni. Legyőzi a világot. Még egyszer, mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az egyedüli, ami győzelmet adhat egy hívő ember számára. Ezért beszélünk róla úgy, mint hívőről, mert neki van Jézus Krisztustól kapott hite, ami az ő győzelmében kapaszkodik. Az egy olyan hűség, ami azonosul Jézus Krisztusnak a gondolkodásával, természetével, neki azt tetszik, ami Jézusnak tetszik, az fáj neki, ami Jézusnak fáj. Ez az a hit, ami le tudja győzni a világot, ez az a hit, ami győzedelmesekké tud tenni minket. mi felett kell győzni. Az előbb említettem már a világot, de igazából itt nekünk, amikor a győzelemről beszélünk, két halottról kell beszélni. Isten igéje azt mondja, hogy van két halott. Az egyik, az a mi énünk, a mi óemberünk, a mi természeti életünk, ez egy halott. Mert azt mondja Jézus Krisztus a János evangéliumában, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az idő, és azt most vagyon, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Halott. Az ember halott. Isten nélkül halott. A másik, az pedig a világ, az is halott Isten számára. János az első levél 5.19-ben úgy fogalmaz, hogy tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. Tehát ez a két halott, akikről beszélünk. És hogyha ezzel a két halottal kapcsolatba kerülünk, ha ezt a két halottat nem szegezzük a keresztfára, akkor hullafertőzésben részesülünk, és a hulla szaga érzékelhető lesz a mi életünkben. Erről szól a mi küzdelmünk és harcunk. És azt mondja, Jézus azt tanítja, hogy mondja valamíg mindeneknek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Lukács 9.23-ban. Jézus ezt nem csak tanította, hanem cselekedte is az életébe. Ő mindent letett az atya előtt, ő minden gazdagságot ott hagyott fönn a mennyekben, és engedelmes volt, mégpedig a kereszt halálig volt engedelmes, mindent érettünk megtett, és szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Aztán vannak követői is, és ilyen volt Pál apostol is, és ő úgy fogalmazza meg, hogy nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszítetett a világ, és én is a világ számára. Mondhatnánk azt is, hogy ő mind a kettőt a kereszten hagyja. A saját elképzelését, a saját énjét, azt is a kereszten, és az egész világot. Világot, mint szellemiséget, nem mint emberek. Az emberek között ott forgolódott Pál apostol, és hirdette az evangéliumot. Szívébe zárt az összes gyülekezeti tagot, és küzdött, és harcolt értük. Mindenért kész volt ezekért az emberekért. Ő megtette, ő mindent megtett, ami megtehető egy emberért. Tehát ne erre a világra gondoljatok, hanem a szellemiségre gondoljatok. Ő számára ez egy nagy nulla volt. Ő számára az megfeszítetett, és igazából a világ se számított rá. Tehát a világ nem foglalkozott Pál apostol. Nem volt érték Pál apostol a világ számára. És azért, hogyha így elgondolkozunk, azért is tovább kéne, de most nem tudunk ebbe belemenni, hogy mit is jelent valójában a világ. A világ az egy szerteágazó fogalom. A világ annyi mindent jelent. A világban benne van a politika, benne van a művészet, benne van a szórakozás, Hollywood és minden. Minden benne, az égvilágon minden benne van a világban. És ezt csak Isten tudja számunkra lefordítani, hogy mit jelent számunkra a világ, mi az, amit nem szerethetünk az életünkbe, mi az, amit meg kell feszítenünk. Mert azt látjuk, ha ez nem történik meg egy hívő embernek az életében, akkor az emberi énünk és a világ kapcsolatba kerül egymással, és ez keletkezteti a vétket, a bűnt és a tisztátalanságot. Ezért kell keresztre küldeni ezeket a dolgokat. Ha nem tesszük, akkor ez működésbe lép, és akkor nem lehetünk győztesek. Szóval, hogyan lehet győzni? Én most ugrok egy pontot, és arról beszélnék inkább, hogy erre ez egy sportolói magatartásra van szükségünk. Nem tudom nektek megmondani a tutit, hogy mit kell pontosan tenni. De az igében benne van az, hogy hogyan gondolkozott Pál apostol a hívő embernek az útjáról, a győzelemig elvezető útról. És ezt így fogalmazta meg az 1 Korintus 9.24-27-ben, hogy nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben magatültető, mondja Károli, új fordítás, hogy ő megtartóztató, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, és úgy viaskodom, mint aki nem a levegőt vagdos. hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Én erről a sportolói magatartásról szeretnék néhány dolgot kiemelni, ami szorosan összekötődik a mi küzdelmünkkel és a mi harcainkkal. Pál apostol azt mondta, hogy neki annak érdekében, hogy a ma utolsó napon, amikor Jézus Krisztussal találkozni fog, győztesnek minősüljön, neki ehhez mindent bele kell adnia. És tudjátok, ezen kezdtem el gondolkozni, hogy milyen a sportolói hozzáállás, magatartás, hogy egy sportolóban, ilyen értelemben, most így mondom, és mindig összekötöm az ilyen hívő élettel kapcsolatos gondolatokkal, van egyfajta szent bizonytalanság. Értsétek jól, mit értek ezen a szent bizonytalanságon. Nem tudjuk előre megmondani, hogy amit tettünk, az elége a győzelemhez. Egy sportoló el tudja mondani előre? Hát majd a verseny napján kiderül, hogy eleget edzette, eleget készült-e arra, és nem tudjuk, hogy milyen versenytársak lesznek, majd kikkel kell majd versenyezni. Lehet, hogy azok többet tettek azért, hogy a győzelmet elérjék. Tehát van egyfajta bizonytalanság. És mivel van egyfajta bizonytalanság, ezért Pál apostol azt mondja, ő mindent belead. Mert nem tudja, hogy mit fog hozni azon a nap, a versenynek a napja, amikor futni kell, és amikor célba kell érni. Tehát ő mindent belead. De van egy olyan, ami nem bizonytalanság, mert azt mondja, hogy én úgy futok, mint aki nem bizonytalanra. Tehát pontosan tudja, hogy hova kell eljutni. Ez nem bizonytalan számára. Azt, hogy az erőbeadás, amit beletesz, az tényleg elégséges-e, lehet, hogy Pál apostol tudta, hogy az ő esetében az elég volt, mert ugye az élete végén van egy nyilatkozata, hogy a hitet megtartottam, a futásomat elvégeztem, a harcot megharcoltam, és végezetül eltétetett számomra az igazságnak a koronája. Tehát ő biztos volt az élete végén. De hát azért minden bizony azért az ő életében is volt sok bizonytalanság, mire az élete végén ehhez a bizonyossághoz eljutott, hogy ennyi elég volt Isten szín előtt. És még egy dolgot ezzel a versenyfutással kapcsolatban, hogy én azt látom Pál apostolban, hogy ő nem nézegeti a többieket. Hogy ti hol tartotok a felkészüléssel? Aha, akkor én nekem van egy kis fórum, tehát akkor lehet lazítani. Tehát ez a fajta gondolkodás, ő benne hiányzott, hogy összehasonlította volna más hívőkkel magát. Őnek egyetlen egy viszonyítási alapja volt, az pedig Jézus Krisztusnak az élete. Tehát ahhoz viszonyította a saját odaadását és a saját életét is. És ez tényleg egy veszély, hogyha mi magunkat másokkal hasonlítjuk össze. Ezt ne tegyük semmiképpen. Tehát úgy fussunk, mint aki ilyen szemellenző van, mint a lovatnak, hogy csak a célt látják maguk előtt, hogy ott a cél, oda kell menni. A többiek hol tartanak, nem fontos, ne érdekelj minket. Mi másokat nem tudunk megmenteni. A saját életünket tudjuk megmenteni. De higgyétek el azt, hogyha ezen munkálkodsz, hogy a saját életedet megmentsd, mások is meg fognak menekülni a környezetedbe. De neked ez a feladatod, másokat te nem tudsz megmenteni. És végén az igehirdetésnek a legvégén hadd mondjam el nektek, hogy a jövőben nagy csalódások lesznek. És ez a hamis tanításoknak az eredménye. Majd azt mondják, hogy minden ember, minden hívő készen várja az Úr Jézust. Én meg azt mondom, így az ige alapján, hogy csak a győztesek várhatják nyugodtan az Úr Jézusnak a visszajövetelét. És mivel eddig is sok hamis tanítás volt az egyházban, mint például ilyen volt a jóléti evangélium, tehát a jóléti evangélium, hogyha te hiszel, akkor te sikeres leszel, akkor te gazdag leszel, akkor te nem lehetsz beteg. Nagyon sok millió ember elhiszi mind a mai napig ezt az üzenetet. El kell menni Budapest a hitcsarnokba, és meg kell kérdezni az ottani embereket, hogy elhiszitek ezt az üzenetet? Elhisszük. És még sokan elhiszik a világon ezt az üzenetet. De ez nem biblikus, ez tévtanítás. Fel kell készülnünk arra, hogy az utolsó időkben lesznek ilyen tévtanítások. Elhitetnek minket, hogy mi felkészültek vagyunk, és nem vagyunk felkészültek. Az ige azt mondja, hogy a győztesek azok, akik felkészültek Jézus Krisztussal való találkozásra. És a legvégén az elragadtatásról hadd olvassak föl néhány igeverset, és igazából itt szeretném majd zárni. Hát lehet, hogy ezt az igét még felolvasom, nem tudom. Na mindegy. Tehát amit hoztam így az elragadtatásról, Lukács 17.32-től, emlékezzetek Lót feleségére. Hát innen vettem az igeverset, hogy akkor innen szeretném felolvasni. Azért is, mert a Lót történetéről prédikáltam korábban. emlékezzetek Lót feleségéről, hogy feleségére, valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszíti azt, és valaki elveszíti azt, megeleveníti azt. Mondom nektek, hogy azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Szeretném, hogyha ezt úgy hallgatnánk, hogy nem arra gondolnánk, hogy ez egy felemás házasság, jó? Tehát, hogy ne egy felemás házasságra gondolj. Persze, az egyik újjászületett, a másik nem. Aki újjászületett, az elragadtatik, aki nem, az meg itt marad. Azért én szerintem ennél több van ebben a figyelmeztető szóban. Több. Tehát a győzteseket viszi el az Úr. Azt mondja, hogy az egyik, igen, éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik elhagyatik. Két asszony őrül együtt, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. És több igét gondoltam, majd esetleg otthon elolvashatjátok 2 Péter 3. fejezetét, nagyon tanulságos ez az egész fejezet, hiszen arról szól, hogy az utolsó időkben arra fognak gondolni az emberek, hogy késik az Úr az ő visszajövetelével, és nyugodtan és vidáman élhettünk akármeddig itt ezen a földön. És a végén azt mondja, hogy vannak olyan hívő emberek, akik nagyon sietetik Jézus Krisztusnak az eljövetelét. És ezeket szólítja meg, akik nagyon sietetik Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek, szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűze borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Én a legvégére szeretnék egy kérdést föltenni, hogy az ige fényében látod-e a kapcsolatot a győzelem és az elragadtatás között? Én meggyőzhető vagyok. Tehát, hogyha valaki az igét olvassa, bármikor idejöhet hozzám, leülünk, beszélgetünk, de én azt olvastam ki a Szentírásból, és erről szólt ez az ige hirdetés, hogy ez a kiváltság a győzteseknek adatik meg. De nem egy olyan győzedelemről beszélünk, ami nem elérhető a számunkra. Ez a győzelem elérhető minden ember számára, mert ezt Jézus Krisztus vívta ki, és ingyen akarja mindenki számára nyújtani. Azok fognak lemaradni, akik ezt nem igénylik, akik ezt nem ragadják meg a földi életük során. Szeretném, hogyha most elcsendesednénk, imádkoznánk, és én szeretném majd egy rövid imádsággal lezárni az ige hirdetést.